ez a majd jövőre több pénzt veszek ki, majd jövőre pihenek. És ezt mindig toljuk magunk előtt, hogy majd jövőre, és soha nem jön el, és azt veszük észre, hogy elment az életünk, és mindig vártunk valamit. Majd. Igazából a jelenbe kellene jól érezni magunkat, mert nem tudjuk máshol jól érezni magunkat, csak a jelenbe. Amikor azt mondjuk, hogy majd jövőre, akkor is a jövőbeni jelenben akarjuk magunkat jól érezni, de hogy vajon ez eljön?
Üdv a Vállalkozás és Pszichológia Podcastben! A műsor házigazdái Gál Kristóf, aki a Click Marketing ZRT alapítója és vezetője, illetve Bíró Bence Péter pszichológus, aki a Business Burnout Biblia című könyv szerzője. Itt azért beszélgetünk, hogy te ingyen megkaphasd azt a gyakorlati tudást, ami nekünk szó szerint akár évtizedekbe, illetve súlyos millióba kerültek. Nem is húzzuk az időd, csapjunk is bele, kezdődjék az adás. Jó szórakozást hozzá! Jó reggelt kívánok mindenkinek, ebben a stúdióban éppen 7 óra 13 perc van, én Bence vagyok, és itt van velem szemben
Kristóf.
Kristófnak pedig van egy tétel mondata, amit igazából Facebookra is kiírtál, most jött el vissza egy vakációra, nevezhetjük ezt egy szabadságnak, ahol te voltál?
Majdnem 3 hétig nem dolgoztam, voltam itt-ott, tehát több helyen voltunk, tehát mondhatni, hogy Szabin voltam mondjuk kb. 3 hétig.
Nos, és ebben a korai órában, itt tudom, ilyenkor valaki a fél napját már végigcsinálta, én egyébként éjszakai bagolyként kicsit nehezebben veszem rá magam ezekre a reggelekre, de meséld el nekünk, Kristóf, azt, hogy neked mi volt ez a nagy felismerés, ez a tételmondat, amivel ezt az adást indítsuk ma?
A tételmondat az, hogy igazából mindegy, hogy megy a biznisz, jól, rosszul, hogyha te közben nem érzed jól magad. Ha pedig jól érzed magad, akkor igazából azért mindegy. Hogy jött ez a felismerés? Igazából úgy, hogy észrevettem, hogy nem érzem jól magam az utóbbi időszakban. Nyilván ennek vannak külső okai is, tehát voltak nehéz pillanatok most a cég életében, de nehéz pillanatokkal együtt is tudná egyébként az ember szerintem alapvetően jól érezni magát, hogyha mondjuk nem kattogna azon, hogy jaj, mi lesz, nem magódna a jövőn, hanem mondjuk a jelenre figyelne, és látná, hogy most mi van, és jobban jelen lenne a saját életében, talán ez így a lényeg. Ezek ugye nyilván nem új dolgok, szerintem mindenki, aki mondjuk hallgat minket, az biztos vagyok benne, hogy hallott arról, hogy mi az, hogy jelenlét, hogy legyél jelen az életedben, ne a jövőn kattog, meg ne a múlton rágódj. Tipikus hamis tudás, hogy ezt mindenki hallotta, de vajon hányan vagyunk tényleg jelen? Egyébként a jelenlét az ugye fizikai egy lokációba is, hogy jelen, hogy itt vagyok most ebben a stúdióban, és tényleg itt van a figyelmem, és időben is. Nem azon gondolkozok, hogy majd a következő adásban mi lesz, hanem arra figyelek, hogy most mi van. Földrajzilag is, és időben is itt legyek, ez a jelenlét.
Gondolkodtam ezen az állításon, amit mondtál, és az jutott eszembe, hogy korábban volt többször egy olyan gondolatot, hogy attól, hogy valaki mondjuk egy nagyobb vállalatot vezet, vagy egy nagyobb bizniszt épít, nem szükséges, hogy annyival több legyen a probléma. Kíváncsi vagyok, hogy most ezután a 3 hetes elvonulás után ugyanezt gondolod, vagy azt gondolod, hogy ezért növekednek a problémák a vállalatnak a növekedésével? Tehát most hogy látod ugyanezt a korábbi szemléletedet?
Ugyanazt gondolom, ez nem egy szükséges dolog, hogy nekem személy szerint, mint tulajdonos, ahogy nő a cégem, egyre több problémám legyen. Itt igazából a megélés a kérdés. Tehát, hogy te ezt hogy éled meg? Mert mondjuk, ha nem tudom, 100-szor akkor a cégem lenne, de lenne egy 10 fős menedzsment, akik 10-szer jobban csinálnak, vagy 100-szor mindent, mint én, és sokkal jobban megy a cég, mint amikor én próbáltam vezetni, vagy akár most is azt mondom, hogy van már vezetés a cégben, akik jobban tudnak bizonyos dolgokat csinálni, mint én, mondjuk az üzemeltetést, akkor ez abszolút nem egy ilyen törvényszerű dolog, de a megélés az más kérdés, hogy én mind kattogok, hogy jaj, mi lesz, mi fog holnap történni, jaj, biztos nem jól csinálják, meg tudnak változni a problémák, és tud szerintem egyre több probléma lenni, ha én úgy élem meg. Ha meg nem úgy élem meg, akkor meg nem.
És Kristóf, mi okoztam, hogy mostanában volt egy ilyen nehezebb időszakot, tehát ami ebből publikus, mert mondom, sokan kíváncsiak rá, hogy látják az inspiráló vállalkozót, a Kristófot, de hogy ha valamitől nem voltál jól, akkor szerintem felkelt ezeket a kérdőjeleket, hogy mi lehetett, ami ezt okozta.
Nagyon röviden az a lényeg, hogy jó pár ember egyszerre, vagy szinte egyszerre felmondott a cégben, és ez ugye ilyen szervezeti, meg ilyen szolgáltatási problémákat okozott, amiken nagyrészt túl vagyunk, meg fejben helyre tudtam tenni, mert egy kicsit egy ilyen pánik ült rám, hogy jaj, mi lesz, úristen, szétesik a cég. És igazából nem esett szét, persze, hogy nem esett szét, és most ez extrém, de ha szétesik, akkor mi van? Akkor ugyanúgy itt vagyok, elkezdek valami más csinálni, vagy felépítem újra. Na ez a megélés része, hogy én elkezdek pánikolni, hogy úristen, mi fog történni, vége a világnak, mind meghalunk, vagy pedig azt mondjuk, hogy igazából van is egy ilyen gondolat, ami szerintem nagyon fontos, és ez már ilyen nagyon ilyen spiri szerintem, vagy így, aki nem hisz ezekbe, bár aki nem hisz ezekbe, nem hiszem, hogy hallgat minket tartósan. Tehát van ez a gondolat, hogy minden értünk történik, tehát minden értünk történik. És ez azt jelenti számomra, hogy hagyományosan rossz dolog történik, mondjuk, nem tudom, megrendül a cégnek a stabilitása, akkor arra nehéz azt mondani így objektíven, hogy ez egy jó dolog. De hogyha elfogadjuk, hogy minden értünk történik, akkor le lehet vonni ennek a tanulságát, és lehet belőle valami építkezést csinálni, hogy mire figyelmeztete ez, mit csinálunk rosszul, akár az életünkben, akár a cégben, és ebből tovább lehet lépni. Én tényleg komolyan gondolom ezt, hogy ez a minden értünk történik, ez igaz, és azt kell megvizsgálni, hogy miért, és akkor ráállni esetleg egy olyan útra, ami a mi útunk, és lehet, hogy letértünk róla, és pont ezért történnek ezek az objektíven úgymond rossz dolgok.
Mit tanultál akár ebből a mostani nehézségből, ami volt, hogy egyszerre többen felálltak, már az önálltok tök jó kivászási rendszerek vannak, szerintem rengeteg embert inspirál, amikor meghallgatja a vállalkozóba vállalkozás podcastnek ezeket az epizódjait. Nekem is nagyon hasznos volt, mert maga a szemlélet is egyébként, hogy hogyan választottak ti munkatársakat ki, meg az az állítás is, amit mondtál, hogy nem csak az a lényeg, hogy mondjuk kit veszel fel, hanem az, hogy kit nem rúgsz ki, vagy kit rúgsz éppen ki, és milyen gyorsan tudod ezt megtenni. Tehát szerintem nagyon sokat tanultunk ebből. Mégis akkor nyilván van olyan, hogy becsúszik ilyen szempontból egy légy a palacsintában, hogy más szavakat ne használjak. Tehát, hogy mik voltak, amiket így még fel tudtál ezek után ismerni.
A legnagyobb felismerés, ami egyébként szintén önmagában nem új, csak nem vettem eddig elég komolyan, az, hogy egyszerűen túlpörgetek mindent az életemben, vagy túlpörgettem. Most már igyekszem így fogalmazni. A túlpörgetés azt jelenti, hogy mindent gyorsan akarni, ha nőttünk 20%-ot, miért nem nőttünk 40-et, túlhajtani a céget, igazából az embereket, akár ügyfeleket, akármit magam, és ez nem csak bizniszben, hanem mindenben, így a magánéletben is. Egy kicsit nevezhető tálni a mohóságnak is, hogy ilyen mohó, hogy elkezd jól menni a cég, akkor miért nem megy még jobban. Ugye ez a tipikus példa, amiről ezer éve beszélek, hogy egyrészt van ez a gondolat, hogy mindenki a saját szintjén nyomorog, tehát hogyha milliárdos vagyok, és van egy hajóm, akkor miért nincs két hajóm, ha van egy 1 millió dolláros hajóm, akkor miért nincs 2 millió dolláros hajóm, és ez ugye a végtelenségig pörgethető, és ez szerintem a boldogtalanságnak így a klasszikus meleg ágya, hogy soha semmi nem elég, és elégedetlen vagyok. És egy kicsit igazából én is elkezdtem ezt csinálni észrevétlenül. Tehát ez nagyon érdekes téma. Tökre a fejemben van, hogy ez létezik, beszélek róla, felhívom a figyelmet, hogy ezt ne csináljuk, és én is simán bele tudok csúszni. Ez az egyik, ez a túlpörgetés, hogy minek olyan gyorsan nőni, minek egyszer annyi ügyfél, minek egyszer annyi embert fölvenni, miért jó, ha többen vagyunk, miért jó, ha 30-an vagyunk, tehát hogy ezeknek mi értelme ezt egyrészt észrevenni.
Szerintem nem lehet figyelmen kívül hagyni azt, hogy miért pörgetjük túl magunkat, és persze ennek lehet egy pszichológiai hatása, meg lehet a kapzsiság is ebben benne, most nem téged jönsítani, hogy összességben az emberiségként beszélek magunkról ebben. De ami azért mostanában eléggé aktuális is volt, hogy például ott van az, hogy mondjuk a vásárló ereje a forintnak mondjuk csökkent. Szerintem ez mindannyiunkat érintett, van, akit kisebb, akit nagyobb mértékben, élelmiszerre mondjuk rakétáztak, nyilvánvalóan szeretnénk azt, hogy a kollégáink alapvetően a fizetésük reál értékéből lehető legkevesebbet csökkenjen, vagy egyébként pont, hogy meg tudják termelni még többet, és hogy előre tudjanak lépni. Vállalkozóként ott van az az érzésünk, hogy oké, igazából az én munkámon és a minőségén és a mennyiségén is múlik az, hogy végülis mennyi pénze van a hó végén, és akkor ott van az, hogy oké, akkor ezzel talán meg tudok küzdeni sokkal jobban, mint mondjuk egy átlagos munkavállaló mondjuk egy olyan cégnél, ahol nem annyira tudja befolyásolni a pénzének feltétlenül az értékét. Tehát szerintem itt azért sok minden volt, vagy akár csak az én nyilván egy nagyon pici ebéha vagyok ebben a történetben, de hogy én is mondjuk nagyon régen mondjuk még katáztam, aztán eltörölték, aztán lett ebből a KFT, az önmagában más költségeket hoz, a bérköltségek, az áfának a költsége, plusz az infláció, tehát hogy azért ott van az is, hogy akkor lehet, hogy én is most már jobban túlhajtom magam, mint mondjuk korábban, még akkor is, hogyha igyekszem a határokat szabni magamnak, meg ismerem a saját határaimat, de hogy azért szerintem megvolt a motiváció itt most akár a gazdasági környezetből fakadóan, és hiszen neked is ott van rengeteg ember, akiről gondoskodni kell a cégnek. A kérdésem az, hogy neked volt esetleg más tényező, miért mostanában mondjuk ez a, vagy akár az, hogy látod, hogy mondjuk a konkurencia még gyorsabban fejlődik, vagy mi motiválta az, hogy mondjuk még többet szerettél volna, mint ami mondjuk egy ilyen egészséges tempó lett volna.
Ez nagyon messzire vezet szerintem. Ezt is nagyon régóta szoktam mondani, hogy amikor elkezdek mondjuk vállalkozókkal dolgozni, vagy előadást tartok, vagy konzultációt tartok, tehát hogy segítek mondjuk egy másik vállalkozónak, akkor akár marketingben egyébként, szóval ez érdekes, akkor egy-két lólépésben általában eljutunk ilyen önismeret, önbizalom, önbecsülés, ilyen érzelmi dolgokhoz. Magyarul, hogy semmi köze a tetteink, meg így a megélésünk, az érzelmeink nagy részének ilyen biznisz dolgokhoz, hanem sokkal mélyebbről ered. Tehát lehet racionalizálni, hogy persze infláció van, hogy tök logikus, meg jogos, hogy pörgetem magam, de hogy igazából a mélyben lehet, hogy az van, hogy mondjuk nem érzem magam elég jónak, és azzal akarom bebizonyítani, hogy elég jó vagyok, hogy fú, nekem van a legnagyobb cégem, én vagyok, aki a legtöbbet dolgozik, én vagyok, aki a legnagyobb profitot csinálja, aki a legtöbb embert fölveszi, és ezt talán észre se veszem, és lehet, hogy valahol a mélyben ez hajt. És hogy persze megracionalizálni, racionalizálom, hogy hát persze, ennek tök sok értelme van, mert hogy növekedni kell, meg minden, ami nem nő, az csökken, és ez igaz is, ez mind amúgy igaz, de az igazi ok a mélyben lehet, hogy az, hogy van bennem egy ilyen, és nem feltétlen magamról beszélek, hanem bárkiről, de akár magamról is, hogy van bennem, nem tudom, egy kisgyerek, aki meg akarja mutatni, hogy én ügyes vagyok, és hogy valaki végre ismerjen el, és hogy ennek számomra, vagy szerintem sok vállalkozó számára, hát ez a biznisz a módja, hogy megmutatom, hogy fú, de ügyes vagyok, milyen jó kocsit vettem, milyen nagy házban lakom, hány embernek adok munkát, stb.
Jó, hogy mondtad ezt a házat, szerintem azért is érdekes ez, mert ugye ti költöztetek nem olyan régen, volt azért építkezéssel kapcsolatos is plusz stresszforrás minden más mellett még.
Igen.
Ezeket mindig igyekszem kihangsúlyozni, amikor stresszről van szó, hogy a stressz az ugye nem 8-tól 4-ig tart, hanem igen, minden összeadódik, ami az ember életében ott van, aki a kicsi gyermek, a párkapcsolat, az építkezés, a vállalkozás, a munkatársaknak az adott mindennapi reakciói, illetve ezek hétfőn nem szoktak lenullázódni, hanem hétről hétre összeadódnak. Ha jól megy az életünk, akkor egy picit nyilván egyre jobban tudunk lenni a mindennapokban, de hogy hétről hétre ezek ki tudnak meríteni, és nagyon sokszor, amikor a bizniszre fókuszálunk, meg a feladatunk, akkor észesen vesszük azt, hogy mennyit kivett belőlünk akár csak az építkezés, vagy éppen egy veszekedés, vagy éppen az, hogy barátainkkal tökrék találkoztunk, vagy a gyereknek jön a foga, és nem tudtam kialudni magam, mert ezekre nem figyelünk nagyon gyakran oda. Szóval szerintem ez egy fontos dolog, amiről te is beszélsz, és hogy egy ilyen nagyobb képbe el tudjuk saját magunkat helyezni, mert egy nagyon fontos része akár az önismereti rész, amit te is elmondtál, hogy vágyom arra, hogy akár mások, akár az, hogy saját magamat meg tudjam becsülni, hogy valami nagy dolgot le tudtam tenni az asztalra, ahhoz képest, amit mondjuk így elvárok magamtól.
Igen, ez biztos, hogy egyébként benne van, ugye közel egy évig tartott ez az ilyen házépítés játék, ami közben tulajdonképpen folyamatosan azt éreztem, így utólag elemezve, meg közben is, hogy ilyen bizonytalanság, hogy megszoktam egy profi környezetet, hogy tudom kontrollálni a dolgaimat, hogy rajtam múlik, hogy mi történik, és belecsöppentem egy olyan szituba, hogy olyan emberektől függök, akiket nem is értek, meg ők se értenek engem, meg nem értek a témához, nem tudom eldönteni, hogyha valamit csinálnak a házon, az jó vagy nem jó, és ez egy ilyen folyamatos ilyen frusztrációt okozott valóban, és egyébként én is erre jutottam így a Szabim alatt, amikor tudtam ezeken így elmélkedni, hogy nyilván a céges stressz azért durva input volt, de hogy már azért elég régen elő voltam töltve igazából, vagy töltöttem ezekkel az ilyen bizonytalanságokkal. És hogy hiába mondom, hogy én milyen erős vagyok, meg mennyire jól bírok minden, de hogy azért én is azért csak egy ember vagyok, akinek vannak határai. És egyébként ez is egy olyan dolog, amire azt mondom, hogy ez a mindenértünk van, hogy ez az egész felismerni, hogy ne hitessem már el magammal, hogy én ilyen mindenem felülállok. Tehát, hogy én vagyok a szuperember, aki mindent kibír, mindig megy tovább, mindig megy, mint a gép, hanem ez az egyik, hogy ez nem igaz, hogy én is egy ember vagyok. A másik az, hogy ezt nemrég hallottam egyébként egy podcastban, nem is tudom, talán a Tony Robbins-tól. Tehát, hogyha valaki elveszti a kontrollt, mondjuk az életében valami miatt, akkor az meg tudja borítani. De hogy az az igazság, hogy a kontroll az eleve nincs nálunk. Mi nem tudjuk irányítani a dolgokat, hanem mi befolyásolni tudjuk a dolgokat. És hogy igazából a kontrollnak az illúzióját veszítjük el, és valójában velem is ez történt, hogy felismertem, hogy biztos baromi jó vállalkozó vagyok, meg egy szuper ember, és hogy mindent én irányítok, és hogy ez ilyen iszonyatos nagy illúzió. Nyilván nagy befolyással vagyok az életemre, ez igaz, meg erre szerintem más is képes, de hogy nehogy már azt higgyem, hogy itt, ha mindent jól csinálok, akkor minden rendben lesz, mert hogy vannak olyan tényezők, itt ezt a példát mondtam többször mostanában, ha mondjuk Budapesten is világháború lenne, hát akkor lehetnék én a világ legjobb vállalkozója, bizonyos dolgokat nem tudok befolyásolni.
Így szoktam ugye visszatérni a pókeres példára, hogyha mondjuk van egy lapod, akkor még a két ásszal is tudsz veszíteni, még akkor is jó döntéseket hozom, mert benne van az a statisztikai százalék, hogy valami nem úgy sikerül, ami nem rajtad múlik. Igen. És tökéletesen egyetértek ez, amit mondasz, meg a pszichológiában van egy külön ágazat, ami azt vizsgálja, hogy az ember hol vállal túl sok felelősséget, egyébként, amit mondjuk nem tud befolyásolni feltétlenül, és az okozhat ilyen szorongásos nehézséget, vagy plusz stresszt, amit egyébként nem biztos, hogy érdemes cipelnünk. Ami eszembe jutott arról, amiket most itt elmondtál, hogy tényleg ilyen szélsőséges ez, tehát hogy most kicsit szőrszálasogató leszek ebben, amit mi beszélgetünk, de szerintem az eredményező is jó lesz, meg egyetértünk valószínűleg a mélyében ezeknek. Hogy azt mondod, hogy mindegy, hogy megy a biznisz, hogyha jól vagyok, ha rosszul vagyok, akkor meg azért mindegy. Tehát alapvetően csak az számít, hogy akkor én hogy érzem magam út közben, mert hogy nyilván az egy fontos szempont, meg az életemnek egy része a biznisz, és nem csak az életem szolgálja a vállalkozást, amit ugye könnyű mondani, de aztán belül megélni megint csak tök nehéz. Tudsz-e mondani esetleg egy-két olyan árnyalatot, vagy példát, hogy ezt el tudjuk jobban képzelni, mert hogy nekem ez nem teljesen magától értetődő, mert ez tök jó hangzik, meg fantasztikus képet is töltöttél fel, irigykedtem is, hogy ott hajóztál itt a képen. De hogy mondasz nekem erre egy-két példát, hogy mondjuk miért mindegy, vagy hogy tudom ezt én elképzelni, hogyha nagyon földhöz ragadt vagyok.
Okay. Mondjuk van egy milliárdos, aki iszonyatosan rosszul érzi magát. Minden reggel úgy kell fel, hogy fél attól, hogy elveszíti, amilyen van. Rossz érzéssel, rossz energiával megy be dolgozni, gyűlöli a cégét, az életét, de mondjuk milliárdos. És van mondjuk az a, hogy mondjam a másik szélsőséget, egy szegény ember, aki élvezi az életet, örül annak, hogy reggel süt a nap, ha esik az eső, annak örül, mindenek örül, és folyamatosan jó érzések vannak benne. Vagy van mondjuk az olimpiai bajnok, aki épp olimpiai bajnok lett, áll a dobogóra, de rossz érzés van benne, mert azt hitte, hogy majd ha olimpiai bajnok lesz, akkor minden rendbe jön, és akkor végre célba ér, és rájön, hogy ugyanúgy nem érzi jól magát, hiába lett olimpiai bajnok. Vagy ott van az a mondjuk olimpiai hatodik, aki a világ legboldogabb ember, és ha századik lett volna, akkor is az lenne, ha első, akkor is az lenne, és hatodiként is az, és nincs benne rossz érzés. Én itt arra jöttem rá, így foglalkoztam magammal, meg voltam is úgymond ilyen önfejlesztő programokon így a Szabi alatt, hogy igazából mindegy, hogy mit csinálsz, hogyha azt jó érzéssel csinálod. Illetve ugyanazt a dolgot lehet jó érzéssel csinálni, meg rossz érzéssel. Itt a jó érzés, rossz érzés az a milyen energiát viszek bele. Tehát mondjuk azért csinálok podcast adásokat, mert félek, hogyha nem csinálnék, akkor nem szeretnének annyian, és igazából egy ilyen folyamatosan van bennem egy ilyen frusztráció, hogy jaj, jót mondtam, meg elég jó lett az adás, és így soha nem érzem igazából jól magam, vagy pedig jól érzem magam benne. Nem tudom, hogy érthető-e.
Részben igen, csak közben azért gondolkodom azon is, hogy tényleg egy picit ilyen szőrszálasokató vagyok, persze, mert alapvetően remélem, nem sértődsz meg ezen, mert hát már ismerjük egymást, 93. adás környékén vagyunk valahol, tehát hogy igazából nekem is volt akár ilyen önfelvizsgálatom, hogy oké, mi motivál ebben, és igazából engem egyébként az motivál, hogy szeretek veled itt beszélgetni, és ez tök jó.
Én is szeretek veled.
Köszönöm szépen. Ilyen szempontból már megéri ez a történet. De az jutott eszembe, hogy ha mondjuk tegyük fel, tök jól érzem magam, és mondjuk egy nagyon gonosz példát fogok mondani. Tegyük fel, hogy én egy férfi ember vagyok, tanár vagyok, és a feleségem most ment el szülni. És egy olyan keresetem van tanárként, amiben egyébként tök jól érzem magam az iskolában, imádom a gyerekeket, meg imádom azt, amit csinálok, de mondjuk ott van a feleség, aki most szült, például a gyereknek mondjuk valami orvosi kezésre van szükség, amit nem támogat az állam például. És nem nagyon jön ki a matek, vagy a feleségem, amiatt szorong, és akkor én tök jól lehetek egy boldog tanárként. De szerintem, hogy ezért van egy olyan kötelezettségünk, vagy talán felelősségünk, vagy akár a környezetünkre is hatással vagyunk, vagy akár az, hogy lehet, hogy a főnök tök jól érzi magát, hogy a kollégák nincsenek jól körülötte. Mm-hmm. Tehát, hogy ezt a fajta ellentmondást hogyan oldott fel?
Nem biztos, hogy fel tudom oldani, vagy nem tudom, hogy fel akarom-e oldani, nem vagyok azért egy ilyen, ebbe sem vagyok egy szuperember, hogy mindenre mondjak egy jó választ. De az biztos, hogy ugye az egy ilyen alaptézis szerintem ebben, hogy abból tudsz adni, ami neked is van. Tehát mondjuk, ha te nem vagy jól, tehát ha nincs benned jó érzés alapvetően, akkor nem tudsz jó érzést adni. Vagy ha nem vagy nyugodt, akkor nem tudsz nyugalmat adni. Ugye, ha nincs pénzed, nem tudsz pénzt adni. Tehát, hogy ez mindenre tényleg igaz, szerintem. És hogy ebben a szituban is igazából, ha elkezdesz aggódni, pánikolni, stb. Most nyilván ez ilyen racionális nézőpont, de hogy mit nyersz vele, hogyha aggódsz, pánikolsz? Nem lesz tőle semmi jobb. Viszont, hogyha nyugodt tudsz maradni, azt mondod, hogy biztos ennek is van valami oka, mi az, amit esetleg rosszul csináltunk, mit akar ez az egész üzenni, miért nincs pénzünk, vagy miért történik ez. Nyilván ez sem oldja meg, de hogy most ez megint racionális, több értelme van jó érzéseket és elfogadást mutatni, hogy elfogadom ezt a helyzetet, és megnézem, hogy mit tudok belőle kihozni, mint hogy azon kattognék, hogy fú, mit rontottam el, nem vagyok elég jó, erre se vagyok képes, stb. Tehát ez nem egy megoldás erre, de hogy szerintem ez a jó nézőpont talán.
Érteni vélem, tehát azt mondod, hogy az önmarcangolás ez teljesen fölösleges. A legtöbb probléma esetén nyilvánvalóan, mert a legtöbb probléma esetén, hogyha egy nyugodtabb hozzáállást meg tudunk tartani, akkor valószínűleg egyrészt jobban meg tudjuk oldani a helyzetet, másrészt nyugodtabbak vagyunk, és az életminőségünk ezekből a pillanatokból adódik össze, hogy éppen hogy éreztem magam az adott kedd délután 3 órakor például. Ami eszembe jutott ezzel kapcsolatban, még, ez nem csak ez a pénzügyi része a történetnek, meg ez a nyomás, meg a felelősség része, hanem az is, hogy akár mondjuk hol lehetnek azok a túlzások, vagy mondjuk tudsz-e mondani esetleg egy-két olyan példát, ami mondjuk nálatok azt mondott, hogy most ezek után egy picit lehet, hogy másként csinálod, hogy volt ez a felismerésed itt ebben a magadra eszmélésben.
Itt a jelenlét, ami tipikus hamis tudás, hogy hányszor hallottam, hogy legyél jelen, legyél ott, ha mondjuk játszol a gyerekeddel, akkor legyél ott, akkor játsszál vele, közben ne az agyadat pörgest, hogy mi lesz holnap a bizniszbe, vagy jaj, mi történik. És én azt figyeltem most meg, hogy egyre jobban képes vagyok erre, hogy tényleg jelen legyek, hogy amikor játszok a Maxival, akkor tényleg ne az legyen, hogy így hú, mi meddig kell vele játszani, csinálhatnék helyette mást, vagy játszok veled igazából így bambulok, mint egy ilyen, mintha ott se lennék, mert az agyamba futnak az nem tudom a különféle aggodalmak, hogy jaj, mi lesz. Vagy pedig ezeket ki tudom kapcsolni, mert ott meg tudom élni az itt és most pillanatot. Ez most nehéz elmondani szerintem így szavakkal, talán azért érthető. Mindig legyél ott abban, amiben és ahol vagy, és csináld azt. Én elkezdtem ezt csinálni, és hajlamos vagyok rá, hogy ha fogatmosok, akkor is bedugom a fülhallgatót, és hallgatok egy podcastot, mert hogy fú, felesleges idő a fogmosás. Egy haverom mesélte, hogy ő, amikor leviszi a szemetet, ami 2 perc, addig is bedugja a fülhallgatót, hogy valamit hallgasson, hogy ne legyen elpazarolt idő az a 2 perc. És ez ugye végül is azt jelenti, hogy soha nem vagy ott, hanem mindig valahol máshol vagy, mert valamit másra figyelsz. Általában az emberek vagy a jövőn kattognak, akik nincsenek jelen, hogy jaj, mi lesz, vagy a múlton rágódnak, hogy jaj, mi volt, miért úgy volt, stb. És ugye ez is, ez egy ilyen zen gondolat, egy ilyen alap, ilyen spirituális nézőpont, hogy amíg abba gondolkozol, hogy van múlt, jelen, meg jövő, és hogy ezeket így kombinálod, addig igazából nem lehetsz nagyon boldog. És ezt szerintem nehéz megfogni, aki ezzel így nem foglalkozott, vagy nem mélyült el, de hogy tényleg az a lényeg, hogy mindig legyél ott. Most én például podcastot veszek föl, akkor nem kattogok azon, hogy mit csináltam tegnap, mit csináltam rosszul, mit kellett volna csinálni, mi lesz holnap, mi lesz jövő héten, mi lesz a céggel, jaj, mi lesz, hanem most így arra figyelek, hogy veled beszélgetek. Csak hogy én azt látom, hogy a legtöbb embernek kevés az ilyen pillanata, amikor tényleg ott van. Autót vezetsz, akkor is közben lehet, hogy kattogsz, hogy jaj, mi lesz, lefolytatsz beszélgetéseket a fejedbe, jaj, mit kellett volna másképp mondanom a múltban, és hogy így ez felemészti valahogy az embert.
Volt most egy olyan esettanulmány itt az ügyfeleim között, ami igazából több embert is érint, és nagyon érdekes áttörést tudtunk megtapasztalni egy ügyféllel, aki egy elképesztően sikeres cégvezető, főleg a korához képest, alapvetően egy fiatal, nagyon sikeres cégvezetőről van szó, és arról beszélgettünk vele, hogy alapvetően ő így konstans ebben a túlhajszoltság állapotában volt, amiről te is beszéltél, de hogy ő szeretett volna a jelenben is persze, de hogy a jövőben felépíteni magának egy olyan fajta sikert, vagyont, elismertséget, mert volt egy olyan korábbi tapasztalata, hogy azért gyermekkorában anyagilag nem volt minden körülmény adott, és ez nagyon belégett a lelkébe, és ezt nem szerette volna újra átélni. És ezért ott megvoltak benne azok a célok, hogy milyen típusú anyagi biztonságot akar felépíteni, és ezért ez nem az átlagfizetés volt, amit ő magának szeretett volna, hanem azért egy jóval nagyobb fokú anyagi szabadság. És azon dolgoztunk vele, hogy hogyan tudja elengedni azt, hogy folyamatosan túlhajszolja magát. Mert nyilván annak nem sok értelme van, hogy az ember 3 órákat alszik éjszakánként, és pánikrohamai vannak, és ugye rengeteget dolgozik, és lehet, hogy vannak sikerei, de egy pont után már nem is tud úgy fókuszálni, meg nincs is jól a bőrében. Hát a részben erről is beszéltél most. Igen. És vele az volt, ami az áttörést tudta hozni, hogy átpozícionáltuk a fejében, hogy nem csak az számít, hogy a jövőben mi van, hanem a jövő mellett az is számít, hogy a jelenben mi történik, és hogy ne csak a jövőt tudja majd egy nap élvezni, amikor majd 60 éves lesz, és majd van nagyon sok pénze, hanem ne szaladjanak el mellette ezek a 20 éves vagy 30 éves évek, amikben ő mondjuk aktuálisan benne van, és ezt meg tudja tapasztalni úgy, hogy szabadjon már neki is egy valamekkora fokú jelenlétet megtapasztalni, de ez nála nem úgy működött, hogy akkor na most innentől kezdve, amikor prezentációt készítesz, mert éppen semmi kedved nincsen, vagy éppen az adminisztratív folyamatokat csinál, akkor legyél ott, és csak arra figyelj, hogy a számokat beírd az Excelbe. Tehát nála nem ez volt, ami hasznos volt, hanem inkább az volt, hogy keretek közé szabtuk a munkát, és meg tudta magának azt engedni egy kísérleti periódus esetéig, tehát egy hónapot adott magának, amikor azt mondta, hogy innentől kezdve most nem kell 16 órákat dolgoznom minden nap, hanem mi van akkor, csak egy hónapig kipróbálom azt, hogy napi maximum 9 órát dolgozom. És utána tudta magának azt megengedni, hogy oké, akkor én most felteszem a kezemet, 9 óra után muszáj letennem a munkát, és alapvetően ki tudok menni a parkba, barátokkal tudok találkozni, kicsit le tudok lassítani. És képzeld el, hogy néhány hét alatt, tehát 1-2 hét alatt azt láttam rajta, hogy így a hangulata az elkezdett rakni. Ez egyre jobban érezte magát a bőrében, egyre felszabadultabb lett, gyakorlatilag az emberi kapcsolataiban sokkal többet tudott magából adni. Tehát lényegében az, hogy ő alapvetően nem törölte ki a jövőbeli céljait, hanem azt mondta, hogy mellé emelt jövőbeli céljai mellé emelte azt, hogy fontos az is, hogy jelenben jól tudja magát érezni. És a jelenben való jó érzés neki az okozta, hogy tudott egy picit többet kikapcsolódni.
Abszolút tudok ehhez kapcsolódni, megfigyeltem én is magamon, és ugye ez ilyen több összetevős a dolog. Az is benne van, hogy mondjuk én mennyire becsülöm magam. És ez nem ilyen hogy a szavak szintjén, hanem ez ilyen nagyon mély, hogy igazából valahol legbelül milyen az önbecsülésem, hogy megengedem magamnak, hogy mondjuk egy szerda délután, akkor van mondjuk 2 óra úgymond szabadidőm otthon, akkor mondjuk kiüljek napozni a teraszra, vagy megnézek egy filmet, vagy van egy ilyen kényszerem, hogy muszáj valamit, elő kell vennem a gépet, és hú, meg kell írni egy Excel táblát, vagy el kell kezdeni dolgozni egy tananyagon, vagy nem tudom, mit kell csinálni. És én ezt észrevettem magamon, hogy én ezt csinálom, hogy nem engedem meg magamnak, hogy most van egy órám, ahol nem csak semmit, vagy van egy napom, amikor nem csak semmit, mert úgymond megérdemlem, vagy nem tudom, jogom van hozzá, talán inkább ez. És ugye ezek így összefüggenek, mert hogyha így elkezdesz hajszolni növekedést a cégbe, stb., aminek amúgy nem biztos, hogy van értelme, mert hogy egy szint fölött már veszel még valami, vagy nem tudom. Szóval, hogy miért nem emeled magadat följebb? És egy nagyon érdekes, hogy fogalmazol, hogy úgy fogalmaztál, hogy azt kellett elérni, hogy ne csak a jövő legyen fontos, hanem a jelen is, de hogy igazából ha meggondoljuk, akkor csak a jelen a fontos, mert most élek ezekbe a pillanatokba, és nagyon könnyű beleesni abba, hogy mindig majd jövőre. Ezt egy ilyen, szerintem 5 évvel ezelőtti könyvemben is írtam, hogy ez a majd jövőre több pénzt veszek ki, majd jövőre pihenek. És ezt mindig toljuk magunk előtt, hogy majd jövőre, és soha nem jön el, és azt veszük észre, hogy elment az életünk, és mindig vártunk valamit, hogy majd. Igazából a jelenbe kellene jól érezni magunkat, mert nem tudjuk máshol jól érezni magunkat, csak a jelenbe. Amikor azt mondjuk, hogy majd jövőre, akkor is a jövőbeni jelenben akarjuk magunkat jól érezni, de hogy vajon ez eljön? Ha most, ez is egy ilyen zen gondolat, hogy minden a jelenben összpontosul. Tehát minden, amit a múltban csináltál, meg mindened, az itt van most. Tök mindegy, hogy mi volt eddig, mert az hozott ide. Kár ezeken rángódni.
Annyival egészíteném ki, és szerintem az ember is szokták ezt mondani, hogy a boldogság az picit olyan, mint egy ilyen pillangó, hogyha te kergeted, akkor megpróbál elrepülni előle, de hogyha csak leülsz, és hagyod, hogy rászéljen a kezedre, akkor talán odaszáll, talán nem. És a jó érzésekkel kapcsolatban hozom ezt a példát most, mert hogyha én itt vagyok veled, és veled beszélgetek, és mondjuk, mit tudom én, tök éhes vagyok, és nem aludtam ki magam, és tökre szomorú vagyok, mert valami rossz alakult az életemben, ha magamnak elkezdem mondani, hogy miért nem vagyok boldog, a jelent jobban kellene élveznem, az általában nem lesz egy ilyen nagy boldogságot okozó dolog. Hanem inkább az az érdekes, hogy megérkezem-e oda, hogy teret csinálok annak, hogy megérkezzen ez a fajta pozitív érzés. Tehát, hogy itt vagyok-e, aztán vagy jön a boldogság, vagy nem, vagy élvezem a beszélgetést, vagy nem, akár azt meg tudom engedni magamnak, hogy ezt a beszélgetést most éppen nem élvezem, vagy unatkozom, vagy szomorú vagyok most egy picit, és aztán a délután meg ugyanez, hogy igazából lehet, hogy mondjuk leülök és nézem a kedvenc sorozatomat, majd az boldoggá tesz, és éppen nem tesz boldoggá, mert éppen most valamiért nem tetszik, vagy nincs olyan kedvem. És ezek természetes dolgok, hogy az érzések, ahogy a felhők mennek az égen, úgy bennünk is tudnak változni. Tehát ilyen szempontból azzal egyetértek, amit te is mondasz, hogy akkor érdemes akkor így megérkezni a jelenbe, és ezt a fajta élményt a lehető legteljesebb módon átélni, csak nem biztos, hogy mindenkinek itt csettintésre sikerül boldognak lenni a jelen pillanatban, és szerintem ez nem is feltétlenül egy jó elvárás, de talán nem is erre gondoltál.
Nem, semmiért nem mondtam, hogy ez, mert könnyen lehetne egy ilyen hibáztatás, hogy miért nem vagyok boldog csettintésre. De hogy az jutott eszembe erről, amit mondtál, hogy ha most itt éhes vagy, kialvatlan, stb., és ezért nem tudsz jelenben lenni, ugye az felveti azt a kérdést, hogy miért vagy éhes, miért vagy kialvatlan. Valószínű azért, mert azokban a pillanatokban se voltál valahogy úgy eléggé jelen, és nem vetted észre, hogy éhes vagy, és nem ettél, mert mondjuk rohantál, mert valamit hajszoltál. Tehát igazából így, most ez lehet, hogy már ilyen túlzásnak tűnik, de hogy mindent vissza lehet ahhoz vezetni, hogy nem a jelent élet, hanem mondjuk már az agyadban valami pörök, hogy majd mi lesz, és rohanok afelé, hogy és akkor ha odaértél, akkor onnan megint rohansz valahova, akár fizikailag, szó szerint, hogy rohansz, vagy pedig fejbe, hogy fú, elértük a 100 millió, de hú, jó, hol a 200, elértük a 200-ot, de hol a 300. Szokták ezt mondani, hogy élvezd meg, éld meg a sikereidet, stb., ez is jó, de hogy ez megint szerintem inkább ilyen tünet, hogy éld meg, de miért akkor, ha nem értem volna el a 200 milliót, akkor nem érezhetném jól magam? Tehát itt szerintem az a lényeg, és ez is egy zen gondolat, hogy minden külső, meg szerzett, meg megtanult dolog nélkül már minden ember tökéletes, tehát egy tökéletes ember vagyok én is, te is, meg mindenki, aki hallgat minket, és semmire nincs ahhoz szükségünk, hogy jól érezzük magunkat. Legfeljebb az agyunkkal ezt így eltérítjük, és azt mondjuk, hogy majd akkor jól érzem magam, ha lesz egy ilyen kocsim, vagy ha lesz 10 munkatársam, vagy nem tudom mim, de hogy ez illúzió igazából.
Az a trükkösebben, hogy nagyon gyakran ezt a fajta rohanás, vagy előre tervezést az élet valahogy megjutalmazza, és néha bünteti azt, hogyha nagyon a jelenben vagyunk. Tök jó példa, a tücsök és egy hangyának a története, ugye amit talán gyerekként mindannyian hallottunk, hogy ugye a tücsök, aki egész nyáron ciripelt, télen meg gyakorlatilag éhen halt, a hangya pedig szorgosan gyűjtötte magának az élelmet, és télen volt mit ennie. Tehát, hogyha most így felnőttként is vagyunk, és vállalkozók vagyunk, és tervezünk, és megyünk, és lehet, hogy rengeteget dolgozunk, akkor lehet, hogy sokkal több sikereket fogunk elérni, és mi leszünk a díjazott vállalkozók, és mellette még mondjuk a pénzügyeink is növekednek, és talán nem mehetünk egy olyan nyaralásra, hogy soha nem mentünk el korábban, vagy boldogságot látunk a, nem tudom, a párunknak az arcán, mert egy olyan ajándékkal tudjuk meglepni, amit korábban mondjuk nem tudtunk volna megtenni, és amit mondjuk mi korábban nem is tudtunk volna megtapasztalni, hogyha nem tesszük oda nagyon-nagyon magunkat, és van olyan, hogy mondjuk nem tervezünk előre, valamit mondjuk esetleg elfelejtünk, vagy nem úgy alakulnak a dolgok, persze mindent meg lehet oldani, csak hogy ez is egy ilyen csapda, mint hogy a TikTok videóknak a pörgetése is egy csapda, hogy okoz egyfajta ilyen robbanást az embernek az agya, vagy itt volt egy tök vicces, vagy egy érdekes, vagy egy izgalmas videó, vagy tovább húzod, de igazából nincs vége, nem az, hogy megálltam, meg kiélveztem és szuper, hanem mindig van egy következő. És ez egy ilyen csapda, hogy a TikTok is be tud szippantani, meg a mobil értesítések, meg az Instagram, meg mindenféle más is. Ugyanez igaz ezekre a sikerélményekre és a mindennapokban, hogy ez is be tud szippantani, és magával tud rántani, hogy oké, itt volt egy siker, akkor jött a következő, és a következő, és a következő. De mert hogy igazából az élet ilyen dopaminnal jutalmazza azt, hogyha mondjuk nagyon sokat dolgozunk, vagy éppen előre tervezünk, és nem vagyunk éppen a jelenben. Tehát alapvetően azért ennek megvan a fajta csábítása, amit szerintem, hogyha tudatosan látunk, hogy ez egy ilyen csábító dolog, ami be tud minket szippantani, akkor talán az segít abban, hogy a jelenben meg tudjuk tartani a figyelmünket, mint ahogyan, nem tudom, hogy a Buddhának a filmjét azt látod, de talán Keanu Reeves játszott benne, valami ilyesmi lehetett a történet, hogy igazából, hogy amikor leül a Buddha meditálni, akkor jönnek ezek a fajta csábítások, meg a mindenféle démonok, akik megpróbálják az ő figyelmét elterelni, és akkor beszippantani. mondani, de hogy ő nem megtartja magát a lélegzeténél és a meditációnál. És kicsit ez az életben is, hogy akkor jönnek ezek a fajta csábítások, a sikerek be akarnak rántani, hogy csak arra figyelj, és akkor a jövőre, és akkor így viszont vissza tudsz térni egy picit akkor ebben a jelenben, amit te is mondtál most.
Az jutott eszembe arról, amit mondtál, ez a tücsök hangja, hogyha itt leragadunk, hogy ez szerintem az éjamának és az éjamában különbsége. Hogy a Carpe diem kifejezést szokták arra használni, hogy éjamának. De ugye, ha jól tudom, akkor ez nem azt jelenti igazából, hogy éjamának, hanem az, hogy éjamában. Mert az éjamának az kicsit azt jelenti, hogy élj úgy, mintha nem lenne holnap, akár jelenteti azt is, hogy buliz, élvez, tök mindegy, mi lesz, majd azzal foglalkozunk holnap. Az éjamában az viszont nem azt jelenti. Az azt jelenti, hogy legyél jelen. Nem azt jelenti, hogy csak a ma van, és élvezd ki a mát, és vedd ki belőle a legtöbbet, amit lehet. Mert hogyha valaki szerintem jelen van, egy állatnak sem kell azon gondolkoznia, meg tervezgetnie, hanem ösztönösen érzékeli, mert jelen van, érzi a, úgymond az időknek a szavát, hogy fú, közeleg a tél, ösztönösen is tudom, hogy tartalékolnom kell, hogy túléljek. Nem kell neki terveket szövögetni, meg taktikázni, meg aggódni a jövőn, hogy jaj, mi lesz télen, akkor most tartalékolok, hanem teszi a dolgát, mert érzékeli, hogy mi történik, és teszi a dolgát mondjuk úgy. És szerintem ez az emberekre is igaz, hogy nem kell a jövőben lennem ahhoz, hogy bizonyos dolgokat meg tudjak csinálni. Nem érzek ebben itt ellentmondást, csak nem mindegy, hogy mondjuk egy tartalékot azért képezek, mert aggódom azon, hogy mi lesz, vagy pedig azért képzek tartalékot, mert mondjuk a gondolkodásomat helyesen használom, tudom, hogy vannak jobb időszakok, meg rosszabb időszakok, abszolút nem aggódom, meg mondjuk nem habzsolok fel mindent, amin van, mert nem csinálok felesleges fogyasztást, mondjuk azért, mert attól érzem jól magam, hogyha mindenben mohóskodok egy kicsit, hanem annyit fogyasztok, amennyit kell, és ettől akár egy természetes tartalék is képződik mondjuk akár pénzbe, energiában, akármiben.
Ezek a felismerések, ezek befolyásolják a következő fél éves, éves stratégiátokat, vagy céljátokat? Vagy igazából ez leginkább a te szerepedet befolyás meg a te szemléletedet, amiket most megosztottál?
Annyiban abszolút befolyásolja, hogy nem fogom túlpörgetni mondjuk a céget. Ha mondjuk most egy nehezebb időszak van, ugye ez, amit mondtam, hogy bizonyos dolgokra nincs hatásunk. Tehát nincs arra hatásom, hogy a gazdasági helyzet most rosszabb. Sokkal több cégnek most nehéz, nekünk is nyilván emelkednek a költségeink, akarjuk emelni a béreket, stb. Valahogy azt mondjuk, hogy oké, nem biztos, hogy most kell megváltani a világot. Ez nem azt jelenti, hogy lejjebb tesszük a terveinket, tehát én nem engedem el az álmaimat, meg azt, amit a céggel el akarok érni, csak mondjuk nem egy év alatt akarom elérni, hanem lehet, hogy 5 év alatt, vagy 3, tök mindegy. Minek ez a mohóság? Tehát én észrevettem magamon, hogy kicsit így mohó lettem, hogy gyorsan akarok minden, nagyobbat akarok, és közben meg nem érzem jól magam, mert hogy ha nem érem el, akkor rosszul érzem magam, közben ami eleve amin van, az is tök jó dolog, és ez szerintem nem függ attól, hogy konkrétan min van, mert lehet, hogy valakinek tized annyia van, mint nekem, és 3-szor jobban érzi magát, mint én. Na most akkor kinek a jobb? És ezt így nemrég hallottam valakitől, és ez szerintem tök fontos, hogy például egy vállalkozónál is, ahogy egyébként minden embernél, de most maradjunk a vállalkozóknál, ne azt nézzük, hogy mit ért el, mekkora cége van, mekkora vagyona van, mekkora profit, hanem hogy érzi magát. Mert hiába van valakinek 10-szer akkora akármilyen, hogyha nem érzi jól magát, én meg jól érzem magam, akkor igazából nekem jobb. Igazából ez a játék lényege.
Ez nagyon kerek. Egy picit még a gazdasági dolgokhoz visszakapcsolódnék, mielőtt elbúcsúznám majd az adásnál. Most voltam nemrég egy fesztiválon, és láttam azt, hogy bent milyen árak vannak alapvetően, és teljesen meg voltam lepődve. Alapvetően nem szoktam ilyen nagyon ájódozni az árakon, mert azért szerintem mind a ketten szerencsés helyzetben vagyunk így a biznisz sikereket tekintve, de azért 8000 forint volt egy girosztál, amin azért meglepődtem, és hogy ez közepes minőségű, tehát nem egy ilyen fine dining, fantasztikus élelmiszer volt, organikus vaddisznóból, meg szarvasból, meg hasonlóban, és sem átlagos girosztál volt 8000 forint. És ezen gondolkodtam, hogy igazából szerintem a legtöbbünket azért az érinti, hogy ha eddig mondjuk heti 4-szer ment valaki étterembe, akkor ahhoz, hogy mondjuk az inflációhoz mérhetően mondjuk azonos béreknél megmaradjon, akkor valószínűleg az életminőségének valahogyan csökkennie kell, vagy legalább visszavesszük ezeket az általános megszokott színvonalat. Ugye vállalkozóként az volt a megszokott, nekünk is folyamatosan növekedett, nem feltétlenül a fogyasztásunk, de egyáltalán az, hogy milyen sikerélmények voltak, vagy a pénzünknek a reálérték, hiszen ezért dolgoztunk, hogy növekedjenek a szabadságunk és a lehetőségeink. És szerintem az egy nagyon nehéz dolog, hogy az ember visszafogja magát, és akkor eddig hozzászoktam valamihez, amit magamnak ugye kiérdemeltem rengeteg munkával, és akkor azt mondom innentől, hogy na hát akkor innentől kevesebbet, vagy innentől mondjuk az olcsóbb tejfölt veszem meg, ami igazából sokkal kevésbé ízlik nekem, csak azért, mert hogy most akkor sikerül, hogy belassítsak. És igazából ezen gondolkodtam, hogy ez egy nagyon nehéz helyzet pszichológiai értelemben, de közben megértem azt is, hogy te miről beszélsz. De egyébként ezt hogy látod? Tehát nyilvánvalóan azért, amikor az embernek egy több százmilliós vállalkozása van, azért az egy jó dolog, hogy az embernek talán nem kell megválogatni, hogy most akkor melyik akciós tejfölt vegye meg magának, de hogy azért talán te is érzékeled az, hogy azért szerintem sokakat érint ez a fajta ár kihívás csomag, amit most így megkapott így a magyar ember, meg igazából az európai ember, akár az Amerikában is, meg talán máshol is. De ezt hogy látod, hogyan tudjuk egymás mellé tenni ezt a gondolatot, hogy akkor álljunk meg lelassítani, meg azt, hogy oké, de igazából gyakorlatilag az embernek így folyik ki a zsebéből a pénz akkor is, hogyha nem csinál semmit rosszul.
Fú, ez nagyon messzire vezető téma, tehát simán egy két adást el lehetne erről beszélgetni, tehát egy ilyen búcsú gondolatnak elég erős. Szerintem azt kell látni, hogy a ma embere, kb. Szerintem a legszegényebb ember is, aki mondjuk Magyarországon él, az nem biztos, hogy túlzás azt mondani, hogy jobban él, meg kényelmesebben, meg biztonságosabban, stb., mint mondjuk 400 éve a királyok. Ez nem biztos, hogy túlzás. Azt kell szerintem észrevenni, hogy a szabadság az nem biztos, hogy az, hogy bármit megvehetek, vagy bármit tehetek, hanem talán az a szabadság, hogy igazából mindegy, hogy mit csinálok, mindegy, hogy mit veszek, akkor is az úgy nekem jó. És most erre nagyon könnyű lenne azt mondani, hogy könnyen mondom én, stb., de hogy én ezt igaznak gondolom, és ez a minden értünk van, és itt talán akkor lekanyaríthatjuk a történetet, hogyha azt észrevesszük, hogy mondjuk az a helyzet, hogy már nem tudok mindent megvenni, amit akarok, hogy ez hogyan van értem. Mondjuk lehet, hogy úgy van értem, hogy ez segít észrevenni, hogy nem ezek a fontos dolgok, hogy mit tudok megvenni. És hogy ha elkezdem magam mit sajnálni, meg egy ilyen áldozati szerepbe tenni, hogy jaj, mindent jól csináltam, de mégis nem tudom megvenni a nem tudom mit, meg nem tudok négyszer étteremben menni, csak kétszer, akkor lehet, hogy ez segít felismerni, hogy miért fontos étteremben menni, miért fontos, hogy amúgy a városban lakom egy lakásban, van egy hűtőszekrényem, van autóm, meg tudom még tankolni, hogy azért nézzük meg, hogy mi kell ahhoz, hogy igazából valaki jól érezze magát. Igazából semmi. És hogyha ilyen dolgoktól teszem függővé, akkor ez egy ilyen megnyerhetetlen játék igazából, mert mindig lesz olyan, ami nincs. Valahogy ezt mondanám, hogy szerintem ez a tanítás ennek, hogy a szabadság az nem az, hogy hányszor lehetek étteremben.
Értem, mire gondolsz. Egyébként szerintem az, hogy vannak olyan külső dolgok, amik az ember boldoggá teszik, ez egyébként nem egy ördögtől való dolog, persze, de értem azt, amit mondasz ezzel, mert az tényleg egy egyidimenziós dolog, hogy eddig nem tudom, megszoktam a három éttermet, és akkor abban érezném a fejlődést, amit négyszer is el tudnék menni egy jó étterembe mondjuk egy héten, és igazából az én munkámnak a mennyiségén múlott, és ezért nyilvánvalóan addig pörgetném magam, főleg, hogy most akkor lehet, hogy kétszerét kell dolgoznom, de addig már nem tudom pörgetni magam, hogy tartani tudjam úgy az életminőségemet, hogy még növekedni is tudjon egy ilyen gazdasági környezetben jelenlegi mindenféle más mellett is. És akkor értem, amit mondasz, és szerintem ez tök hasznos gondolat, hogy átállítani a fókuszt arra, hogy oké, de hogy ez csak egy dimenzió, és az életnek sok dimenziója van. Tehát ott van az is, hogy oké, az is egy szabadság, hogy megválasztom a saját fókuszomat, hogy az egy szabadsági élmény lehet nekem, nem csak az, hogy a pénzekre figyelek meg arra, hogy éppen mennyit dolgozom meg, hogy tudok még több sikert elérni, hanem akár arra, hogy mondjuk itt a beszélgetésben hogyan tudok még inkább jelen lenni, és ez is egy fejlődés, hogy akkor itt el tudjak vonatkoztatni akár attól, hogy mondjuk mi megy a bizniszben, és mondjuk itt tudok lenni a barátaimmal, a családommal, akár az, hogy most a társas játékokat játszok, és akkor erre viszem át a fókuszomat, és ezt tanulom megértékelni, és lényegében ez is egyfajta szabadság, mert az viszont tényleg egy rabság, hogy az ember csak a bizniszben, csak a teljesítményben látja a saját megvalósítását.
Mondok egy sztorit, amit nemrég hallottam, hogy mondjuk ülsz a 70 milliós Porsche-ban, amit végre megvettél, mert olyan jól megy a cég, hogy évbe értél, na most akkor végre boldog vagyok, és közben arra gondolsz, hogy basszus, az emberek azt gondolják az utcán, akik rám néznek, hogy úgymond loptam az autót. Tehát, hogy nem becsületesen szereztem rá a pénzt, pedig amúgy igen. És hogy miért érzem ezt, és végre itt ülök a Porsche-ban, boldognak kéne lennem, de ugyanazzal nem jó érzés van bennem, mert lehet, hogy belül nem érzem magam jónak. És ezzel a Porsche-val is azt akarom bizonyítani, hogy na, most már vegyétek észre, hogy milyen ügyes, hogy végre valaki dicsérjen meg. És ugyanúgy van bennem egy rossz érzés, mert előállítom azt, hogy na most biztos azt gondolják, hogy ezt én nem becsületesen szereztem. Valahol nem itt van szerintem a megoldás. Nem tudom ezt jobban kifejezni, de...
Érthető, a kulcs, tehát az, hogy járjatok pszichológushoz. Ez mindenkinek hasznos tud lenni. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Két hét múlva találkozunk a következő adásban. Sziasztok!
Sziasztok!